Most hallgassák meg interjúnkat Holló László kolozsvári egyetemi adjunktussal.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Holló László atyát, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem római katolikus teológiai karának adjunktusát, akinek a közelmúltban megjelent Európai Unió Értékközösség című kötetét műsorunkban már ismertettük. Most elsőként arról szeretném kérdezni Holló atyát, hogy mi áll annak a levélnek a hátterében, amelyet február végén Brüsszelben számos Nobel-díjas tudós és mintegy 80 professzor nevében átnyújtottak José Manuel Durão Barroso Európai Bizottsági Elnöknek. Mi volt a levélnek a célja?
Ahhoz, hogy a levél céljáról beszélni tudjak, utalnom kell arra, hogy a kolozsvári Babes-Bolyai Tudomány Egyetem egy multikulturális egyetem, amely a multikulturalitását különösképpen is hangsúlyozza. Két egyetemnek az egyesítéséből jött létre, az 1571-73-ban Bátor István által létrehozott Hajdani Jezsuita Akadémia és az abból kifejlődött Kolozsvári Magyar Egyetem, illetve az első világháború után létrejött Kolozsvári Román Egyetemnek a kényszeregyesítéséből 1959-ben. A változások után az egyetem román vezetősége fontosnak tartotta Erdélyi Egyetemként a multikulturalitást, és erősítve az egyetemet, párhuzamosan erősítette az egyetem magyar tagozatait is, és hangsúlyozta az egyetem kulturalitását.
A multikulturalitás tulajdonképpen a magyar-román és német kultúrára vonatkozik?
Alapvetően igen, ezen túlmenően létrehozott az egyetem zsidó kutatóintézetet, amerikai kutatóintézetet, osztrák, német, francia, stb. Kutatóintézeteket, amelyekkel szintén ezt a célt kívánja szolgálni. Ugyanakkor az egyetem keretében négy teológiai kar is működik, ortodox, görögkatolikus, református és római katolikus teológiai kar, tehát ez is mutatja az egyetemnek az összetettségét és multikulturalitását. Ugyanakkor, hogy erre a levélre most sor került, ezt az magyarázza, hogy az egyetem magyar oktatóinak nagy része úgy látja, hogy több önrendelkezésre, autonómiára van szükség, hogy a multikulturalitás a szó nemes értelmében tényleg megvalósulhasson.
Milyen nyelven folyik az oktatás az egyes fakultásokon?
21 karon román nyelven folyik az oktatás, és a 21 kar közül 17 karon magyar nyelven is folyik, tanszékek, illetve katedrák keretében. A 21 karból két kar magyar nyelvű, teljes egészében a református teológia kar és a római katolikus teológia kar. Tehát most pillanatnyilag a koncepció az, hogy a jelenleg 17 karon elszórtan működő magyar katedrák három magyar kar keretében önállóvá váljanak.
Most térjünk rá az Európai Unió, mint értékközösség és a kereszténység kapcsolata témára. Második János Pál pápa Ecclesia in Europa kezdetű apostoli buzdításában hangsúlyozta, hogy amennyiben Európa nem ismeri el keresztény örökségét, nem lesz többé Európa. Ennek ellenére az Európai Unió vezetősége nem vette bele az alkotmánytervezet előszavába a kereszténységre való utalást. Mi a konkrét következménye annak, hogy Európa nem tudta meghatározni önazonosságát?
Európa meghatározta az önazonosságát, csak nem úgy, ahogy a pápa, illetve a keresztény értékrendet képviselő ember elvárta volna azt tőle. Ecclesia in Europa kezdetű dokumentum egy hosszú folyamatnak az eredménye. A második Európa Szinódus, amelyet a pápa 1999. októberében hívott össze, Európával kapcsolatban tárgyalt, és gyakorlatilag ez a dokumentum ennek a szinódusnak, a szinódus eredményeinek az összefoglalása. Mégis a pápa várt néhány évet, csak 2003-ban adta ki a dokumentumot, így alkalma volt arra, hogy figyelemmel kísérje az alkotmány kialakulása körüli vitákat, és alkalma volt arra, hogy az alkotmánnyal kapcsolatban is állást foglaljon a dokumentumban. Boldog emlékű II. János Pál pápa elképzelése Európa identitásával kapcsolatban világos és egyértelmű, kijelenti kétségtelen, hogy a keresztény hit meghatározó módon hozzátartozik az európai kultúra alapjaihoz, hiszen a kereszténység adott formát, a kereszténység értékei alapozták meg Európát. Ugyanakkor nem ringatja magát abban a tévhitben a pápa, és ezt kifejezésre juttatja a dokumentumban, hogy ez mindenki számára nyilvánvaló és egyértelmű lenne. Mintegy felpanaszolja azt, hogy a remény jelei elhalványulnak Európában. Ugyan nem hiányoznak a keresztény szimbólumok, de a szekularizáció lassú és folyamatos kibontakozása azt eredményezi, hogy ezek kiüresednek. Az emberek még élnek a keresztény szimbólumok adta lehetőségekkel, de a tartalmuk egyre inkább elhalványul, és éppen ezért a kereszténység egyre inkább háttérbe szorul. Ugyanakkor azt mondja a pápa, hogy Európában egy új kultúra kialakulásának vagyunk a tanúi, és ez nem más, mint a kereszténység nélküli kultúra. Ehhez társul a jelentől való félelem és egy egzisztenciális szorongás, ami a szolidaritás gyengüléséhez is vezet. A pápa ennek okát az Isten és Jézus Krisztus nélküli antropológiában látja, hogyha Európa az embert Isten nélkül kívánja értelmezni, akkor nyilván egy egészen másmilyen emberfogalomhoz jut el. És ennek következménye, hogy a filozófia a nihilizmus fele tart, az ismeretelmélet a morális relativizmusba süllyed, és a mindennapi élet hangsúlyozott pragmatizmussal és cinikus hedonizmussal valósul meg. A pápa nem csak a szekuláris társadalmat okolja ezért a változásért Európában, hanem keresi az okokat magában az egyházban is. És ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a helyi egyházakon a gyöngeség, fáradtság jelei mutatkoznak meg, mert sok keresztény úgy él, minthogyha Jézus Krisztus nem létezne. Ugyanakkor a végkicsengés mégsem pessimista, utal arra, hogy a remény jelei is fellelhetőek Európában, utal arra, hogy a kelet-európai változások egy nagyszerű lehetőséget biztosítanak az egyház számára a pasztorációban, a keresztségből származó küldetéstudat a katolikus egyház laikus tagjaiban erősödőben van, illetve az egyház intézményeiben a nők is egyre nagyobb szerepet kapnak. Társadalmi vonatkozásban utal arra, hogy a nemzetek közötti együttműködés erősödik, ez reményei szerint főként a fiatalságban oda vezethet, hogy a jobb, hatékonyabb együttműködés, a béke szolgálata valósul meg.
Azt, hogy Európa történelmi öröksége keresztény gyökerekből táplálkozik, azt nap mint nap tapasztalhatjuk, hiszen minden európai városnak, fővárosnak a középpontjában a székesegyház áll. Az európai egység megálmodói is a katedrálisok Európáját szerették volna megvalósítani. Vajon hogy haladhatnánk e felé, az Európa felé, hiszen az Európai Unió hivatalos vezetősége megtagadja ezt az örökséget?
A keresztény értékrend alapján álló ember számára alapvetően érthetetlen az, hogy a jelenlegi Európai Unió ideológusai vagy az európai alkotmány megfogalmazói miért nem tették be a keresztény gyökerekre való utalást. Hiszen ez keresztény ember számára, és úgy érezzük, hogy mindenki számára, aki az európai történelmet ismeri, evidencia kellene, hogy legyen, hogy keresztény értékrendre épül, illetve hogy a kereszténység nélkül Európa elképzelhetetlen.
Az elmúlt napokban kénytelenek voltak szembesülni vezető politikusok Olaszországban is elsősorban az iszlám tiltakozó hullámmal, és ennek során nagyon sok rádió és tévé vita hangzott el politikusok, közéleti személyiségek részvételével, akik most döbbentek rá tulajdonképpen arra, amit II. János Pál pápa nagyon sokáig hangoztatott, hogy Európának meg kell határoznia keresztény identitását. Ugyanakkor az ellenvélemények azt hangoztatták, hogy Európa nem válhat úgynevezett keresztény klubbá.
A muzulmán megmozdulások aktuál politikai jelentőséggel bírnak, és tényleg megalapozottá teszik ezt a kérdést. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az európai közösség államaiban, körülbelül a francia forradalom óta elindult egy olyan szekularizációs folyamat, amelyben ennek a folyamatnak a felvállalói igen erősen állásfoglaltak az egyház ellen. Most a muzulmán megmozdulások mutatják azt, hogy Európa berendezkedett a kereszténység ellen, viszont a másmilyen hatásokkal szemben nem tud járható utat találni. Hogy Európa keresztény klub-e? Az a kérdés, hogy milyen koncepciós alapon törekszünk az Európai Unió létrehozására. Hiszen hogyha arra gondolunk, hogy hogyan indult el az európai közösség, gyakorlatilag a II. Világháború utáni erkölcsi züllésből, illetve az egymással szembeni bizalmatlanság problematikájából kiindulva a kereszténydemokrata alapon álló nagy gondolkodók, politikusok, amikor létrehozták az acél és szén közösséget, akkor Franciaországot és Németországot kívánták kibékíteni egymással, illetve az úgynevezett német kérdést kívánták megoldani Európában. Tehát gyakorlatilag az európai közösség mint egy béke projekt indult. Ennek a béke projektnek a megálmodói kereszténydemokraták voltak, hívő, gyakorló keresztények, akik számára nyilvánvaló volt az, hogy Európa keresztény alapon építhet közösséget. A későbbiekben azután nyilván az ezzel párhuzamosan fejlődő szekularizáció, az ezzel párhuzamosan kialakuló vallástalanság erősödése odahatott, hogy a kezdetben nyilvánvaló keresztény alap egyre inkább elkerült a figyelem központjából, és ez eredményezi azt mára, hogy Európában liberálisnak lenni, a keresztény értékrendet elutasítani, ez modern. Európában a keresztény értékeket képviselni, ez valahogy konzervatív, megmosolyogni, elutasítani való.
Holló atya, ezt a hosszú beszélgetést jó lenne valamilyen optimista gondolattal lezárni. Én visszatérnék 16. Benedek pápa szavaihoz, az egyház él, az egyház fiatal. Mi lenne a konkrét teendő, hogy ezeket a szavakat valóban minden nap láthatóvá tegyük?
Egyrészt úgy gondolom, hogy tudnunk kell és tudjuk a Szentírásból, hogy nincsen maradandó lakásunk itt a Földön. Tudjuk azt, hogy nem volt ígéretünk arra, hogy itt a Földön a paradicsom, a mennyország megvalósulna. Éppen ezért a társadalmi szerveződésektől, így az Európai Uniótól, Európától sem várhatjuk el azt, hogy mennyország legyen, hogy egy tökéletes közösség legyen, viszont bízhatunk abban, hogy Isten segít bennünket. Isten akarja azt, hogy az általa teremtett ember itt a Földön boldog legyen, és nekünk, akik megismertük Istent, az a feladatunk, hogy ezt az értékrendet felmutassuk, és hogy ezáltal segítsünk azoknak is, akik még nem jutottak el Jézus Krisztus Isten ismeretére, hogy így megvalósítsuk az igazi keresztény értékrend alapján álló Európát.
Holló László egyetemi adjunktussal Vecse Márta beszélgetett.